Kedves testvérek, vegyük elő Isten igéjét, melyet szeretnék olvasni a Királyok második könyvének 6. fejezetéből, a 8. verstől egészen a 23. vers végéig. Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz! Ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta neki, miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király, de az Izraelben levő Elizeus, próféta, megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek, és nézzetek utána, hogy hol van. Hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy telve van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal. Meg is verte őket vaksággal, Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik, nem ez az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus. Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól. Megölesse-e őket, atyám? Ő így felelt, ne ölesd meg. Megszoktad-e öletni azokat, akiket foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Adj neki kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, azután menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz, nem is jötték többé Arám rabló csapatok Izrael országába.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket, a gyülekezetet, és örvendünk, hogy együtt lehetünk Isten jelenlétében. Úgy, ahogy imádkoztunk, és úgy, ahogy reméltünk, vendégtestvérünk is érkezett, a Nagy Zoltán testvér Újfehértóról, a gyülekezet diakónusa. Szeretettel köszöntjük az Úr Jézus nevében, és kívánjuk azt az erőt, amit az Úr ad a szolgálathoz, és az Úr neve felmagasztalásához.
Hát köszönöm szépen a szeretetteljes üdvözlést, a meleg szavakat. Kicsit meghatottan vagyok itt, ugyanis soha nem voltam még ezen a környéken, és tegnap este egy kicsit az internet csodájával élve, hát megnéztem, hogy hova is fogok jönni, és így kicsit úgy jöttem már ide közétek, hogy vannak ismerős arcok, ismerős ez a terem. Láttam, hallottam, ahogy énekeltetek a karácsonyi eseményeket, láthattam, hallhattam, és örültem annak, hogy hát ilyen helyre jöhetünk, ahol Isten dicsérik, Isten szeretik és felmagasztalják, mert mi is ott Újfehértón hát hasonló hívő emberek vagyunk hozzátok, mi is hasonló módon szeretjük és dicsérjük az Urat a gyülekezetben. Igaz, hogy nem vagyunk ilyen nagy gyülekezet és népes, mint ti, de hisszük, hogy a hitünk és a szeretetünk az hasonló. Mielőtt az ígére térnénk, azt gondolom úgy illik, hogy messziről jött ember akkor szóljon, ha vallást tesz az ő hitéről. Ezt mi így gyakoroljuk Újfehértón, és ezt minden vendégtől szoktuk kérni. Úgyhogy én is ezt szeretném tenni. Nagyon röviden, mert az idő nagyon szalad, szeretném ezt tenni, mondhatni, hogy tőmondatokban.
Nem kell annyira.
Nem kell. Jó, köszönöm szépen. Nekem nagyon nagy kegyelmet adott a Jóisten azzal, hogy egy olyan családba születhettem és nevekedhettem föl, akik hozzátok hasonló módon hívő emberek, és gyülekezetbe jártak, járnak, és engem is mondhatom, hogy néhány napos koromtól fogva már vittek a gyülekezetbe, és így hallhattam az Isten igéjét, és így nevekedhettem fel, hogy gyakorlatilag mindent megtanultam, amit egy gyülekezetben meg lehet tanulni. Nagyon fontos dolgokat, megtanultam nagyon sok igét, aranymondást, ugye, megtanultam nagyon sok igei történetet, megtanultam, hogyan kell beszélni, és hogyan kell viselkedni. Nehogy kilógjak a sorból, nehogy a testvérek megszóljanak, nehogy valami probléma legyen, szégyent hozzak a családra, és stb. Stb. Ugyanakkor volt egy teljesen más életem, amit az iskolában éltem. Éppen olyan fiatal gyerek voltam, mint bármelyik másik osztálytársam, és sajnos nem volt semmi különbség sem köztünk. Tehát igazából én nem vettem komolyan a hívő életet. Úgy éltem, hogy volt két állarcom, az egyiket az iskolában viseltem, talán az volt az igazi arcom, a másikat pedig a családban otthon és a gyülekezetben. Tehát én nagyon szépen tudtam imádkozni és mindent csinálni, amit egy hívő fiataltól elvárható. És én azt gondoltam, hogy ez teljesen rendjén is van így. Olyan jól tudtam ezt csinálni, hogy már a testvérek úgy kezdtek szólongatni, hogy Zolikám, hát nem gondolkoztál még azon, hogy be kéne merítkezni. Te olyan jó fiú vagy. Nincs veled semmi gond, nincs rád semmi panasz. Szépen teszed a dolgaidat úgy, ahogy illik, ahogy kell. Szépen növeked el, fejlődsz, mondták a testvérek. Hát lassan ideje volna. Hát borsózott a hátam tőle. Rá sem mertem gondolni testvérek arra, hogy én bemegykezzek, mert én tudtam, hogy én milyen vagyok. És addig ment ez a dolog, hogy Isten megútáltatta velem ezt az állarc hordozást. És egy ifjúsági táborban eldőlt a szívemben, hogy soha többet nem hordok ilyen állarcokat, hanem az Úrnak adom a szívem teljesen. Hogy ő legyen az én életem királya, és azt vállaltam, hogy neki engedelmeskedek. És úgy fogok élni, ahogy ő vezet, és ahogy ő kéri tőlem. Ez 94-ben volt, és rá egy évre be is merítkeztem, a gyülekezet tagja lettem, és azóta is ott szolgálok. Amint elhangzott, most már mint diakónus, és így hirdethetem az Isten igéjét. Nagyon sok örömünk van, nagyon sok megtapasztalásunk van a gyülekezetben és a családban is. A családomról csak annyit hagy mondjak el, hogy két gyermek édesapja vagyok, egy 9 éves és egy 6 éves nagyfiam van, mert már mind a kettő kikéri magának, hogy ők nem kicsik. Úgyhogy két ilyen nagyfiam van, és őket igyekszünk nevelni, és terelgetni az élő hit felé, hogy egyszer ők is eljussanak a hitre, a hitnek teljességére, és így szolgálhassanak az Úrnak. Még egy kötelezettségem van, a gyülekezet megbízott azzal, és rám bízta gyakorlatilag, hogy akárhol fogok szolgálni, hozzam, vigyem a gyülekezet köszöntését, üdvözletét. Istennek nagyon gazdag áldását kívánják a gyülekezetek és a testvérek életére, és én is azt kívánom, hogy tudjunk együtt örülni, örvendezni Isten kegyelmében, Isten áldásaiban. Amen. Így legyen. Térjünk rá az igére. Egy kicsit azért hoztam ezt a történetet, mert nagyon közel áll a szívemhez. Mert amikor mondjuk így, hogy elkezdtem a hit útján járni, hát mondjuk így botladozni, akkor nagyon sokat segített nekem ez a történet abban, hogy teljes egészében merjem Istenre bízni az én életem, mondhatni vakon. Mert olyan ember voltam, olyan fiatal voltam, hogy szerettem mindig minden lépést előre látni, hogy na most ez fog következni, abból ez fog teremni. Ez lesz a gyümölcse, ez lesz a következménye. Na most én úgy hiszem, hogy akik Isten útján járunk, sokszor megtapasztaljuk azt, hogy hát nem mindig így van, ám ez azért. Mert Isten sokszor úgy vezet bennünket, hogy lépésről lépésre, és igazából nem tudjuk, hogy mi lesz a második, harmadik, vagy éppen a századik lépés. Csak azt tudjuk hittel, hogy oda tettük Isten kezébe a mi életünket, és hagyjuk, hogy vezesse, irányítja, mert tudjuk, hogy ő látja a célt. Ő nem fog bennünket félrevinni, hanem ő célba fog bennünket jutatni. És ez a történet nekem ebben segített nagyon sokat. Azt látjuk itt az igében, hogy egy nagyon érdekes helyzet alakul ki. Gyakorlatilag háború van, ugye az Arám király és Izrael királya között megy a háború, és egy nagyon kellemetlen dolog történik, amit ugye az Arám királya nagyon sérelmez, hogy ő akármilyen haditervet kieszelt és kitalált az izraeliek ellen, hát ugye ez az Elüzeus, aki számukra egy nagyon kellemetlen ember volt, megmondta az Izrael királynak, gyakorlatilag az ellenségnek, ugye, hogy nagyon vigyázz, mert a te ellenséged, az Arám király itt és itt fog jönni, ezt és ezt fogja csinálni, így készülj. Vagyis vigyázz magadra. Na most egy háborúban ez halott dolog, ugye, mert akkor így gyakorlatilag egy támadó seregnek semmi esélye sincs. Ugyanis aki védekezik, az pontosan tudja, hogy hova kell összpontosítani az erőt, mert itt fogsz jönni. És ugye így, hát nem igazán tudott ez az Arám király győzelmeket, sikereket elérni. Valójában ez látszik, hogy a két király háborúzik egymással. Igazából viszont ugye, ha belemélyedünk az igében, azt fogjuk meglátni, hogy ez az Arám királya Izrael népének az Istenével kerül szembe. És ő vele kezd el csatázni, és ugye innentől kezdve ez nagyon érdekes dolog. Na de hogy is van ez? A Bibliából ugye tudjuk, hogy Izrael Isten választott népe. És nagyon sok történetből, nagyon sok igéből azt látjuk, hogy Isten bizony az ő népe élére állt, és nem csak hogy vezette őket, hanem harcolt is értük mindig. És vigyázott az ő népére. És azt is tudni kell, hogy Isten az ő népéért minden mai napig ugyanígy harcol. Ugyanígy hadakozik. És Isten népe ki Isten népe? Testvérek. Hát ti vagytok, és mi vagyunk, igaz? Mindaz az ember, akit Krisztus megváltott, megtért és újjászületett, és ilyen gyülekezeti tag, mint ti vagytok, vagy én is vagyok, az Isten népe. Isten népéhez tartozik. És innentől kezdve, ugye, Isten harcol, érted? Értem és értünk. Mindnyájunkért. Minden mai napig. Miért? Elgondolkozható ez a kérdés. És azt gondolom, hogy nagyon szívszorító a válasz. Isten harcol értünk azért, mert szeret. És a másik dolog, amiért, mert nagyon drága árat fizetett értünk. Értem is, és érted is, testvérem. Nem kevesebbet, mint az ő egyszülött fiát adta a keresztre. Adta a Golgotára, azért, hogy az én bűnömre és a tiedre is legyen bocsánat. Legyen bűnbocsánat, legyen kegyelem. És mi mindnyájan ebben a kegyelemben élünk, és ezért vagyunk Isten népe. Mert az Úr Jézus vére árán lettünk megváltva. És ezért hozzá tartozunk. És azt hiszem, hogy nagyon hálások vagyunk ezért, és nagyon örülhetünk ennek, mert ez óriási kegyelem a mi életünkben. És éppen ezért, testvérek, Istennek nem közömbösek a mi dolgaink. Nem közömbösek a mi életünk. Nem közömbösek a mi dolgaink. És ő kész segíteni. Én hiszem azt, hogy aki hívő ember, és Isten útján jár, és segítségül hívja az Urat az ő élete dolgaiban, hagy fogalmazzak így, az ő élete minden napjaiban, az tapasztalja azt, hogy Isten nem egy ilyen nagy távoli hatalom, hanem Isten nagyon is közeli. Aki egészen közel jön hozzád és hozzám, és kész vezetni, kész irányítani, kész támogatni, és ha kell, akkor kész megóvni bennünket minden bajban. Hasonlóképpen, mint a felolvasott történetben Elizeust. Ugye Elizeusról azt tudjuk, hogy hűséges szolgája, hogy fogalmazzak így, hűséges embere Istennek, profétája Istennek, és itt a történetben ugye Isten rajta keresztül szól és gyakorlatilag informálja, hogy mondjam így, az Izrael királyát, hogy mikor, mit csináljon. Kijelenti ugye, hogy az arámok honnan fognak támadni, honnan fognak jönni. És pontosan egy arám udvari ember tesz erről bizonyságot, nem éppen örömmel. Így olvassuk, felháborodott emiatt arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik: miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt: senki uram király, de az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a háló szobádban beszélsz. Nagyon kellemetlen dolog ez egy háborúban. És nagyon kellemetlen dolog ez a magánéletben is. Isten előtt ugyanis nincs titok, még az ellenség táborában sem. Tehát Isten azt is pontosan tudja, hogy a neked rontó ellenség, a neked ártani szándékozó gonosz mit akar csinálni, és hogyan, és mikor. És ha élő kapcsolatban tudunk lenni Istennel, úgy, ahogy Elizeus, akkor minket is tud Isten hasonlóképpen vezetni az ő lelke által. Tud tanítani, tud megerősíteni, fel tud készíteni a harcra, készé tud tenni, hogy álhatatosan meg tudjunk állni a hitben. Nagy felelősség, ez az Isten előtt nincs titok a hívő emberek életében is. Hogy mondjam így, Isten népe életében is. Sőt, tudjuk a Bibliából azt is, ugye, és nem titok, mindnyájan ismerjük, úgy hiszem, hogy Isten még a gondolatainkat is ismeri, sőt, szívünknek minden rezdülését. Tehát igazából semmit nem tudunk, és hiszem, hogy nem is akarunk Isten előtt eltitkolni. Ugyanis nem megy, nem működik, nem lehetséges. Nem csoda tehát, hogy az arám király felháborodik ezen. Mai szóhasználattal elnézést kérek, így fogalmaznánk, hogy kiakad rajta. Elhiszem, és meg tudom érteni. Nagyon vigyázzunk azon, hogy ne legyenek olyan titkaink, amelyek, hogyha kitudódnak, megszégyenítenének bennünket, és esetleg a gyülekezetben a lelki pásztor, vagy az előjáróság, vagy a mellettünk ülő testvér, vagy testvérnő felháborodna azon. Ha vannak ilyen dolgaink, rendezzük el. Tudjuk hívő emberként, hogy mi ennek a módja, ugye? A térdeink. És az őszinte bűnvallás. És Isten kész. Újat kezdeni velünk. Ez egy nagy csoda. Ez csak a hívő emberek életében működik. Senki más életében nincs ilyen. Nekünk ez kiváltságunk, testvérek. Éljünk vele. Nézzük meg, és gondolkodjunk el egy kicsit azon, hogy mit tesz ez a király. Így olvasom. A király ezt parancsolta: menjetek, és nézzetek utána, hogy hol van. Hadd foghassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda, azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Nagyon érdekes, ugye? Emberileg azt mondanánk, hogy hát ez a király azért nem volt teljesen tudatában annak, hogy mit cselekszik. Ugyanis azt gondolta ez a király, hogy hát ő nagy hatalommal bír, ott van egy nagy sereggel, semmiből sem tart egy embert elfognia. Történetesen Isten emberét, aki gyakorlatilag az ő dolgait elmondja az ellenségének, az Izrael királyának. És úgy gondolkodott ez a király, hogy oda küldöm ezt a nagy sereget, ha kell, azt az egész helyet kiírtom, és azt az embert elfogom. És amíg én nálam van, addig biztos, hogy nem fog tudni információt adni az Izrael királyának. Csodálatos haditerv. És emberileg azt mondom, hogy hát ellenállhatatlan. Ugyanis azt látjuk a történetből, hogy az egész város körbevették. Tehát gyakorlatilag seki sebe, senki egy léleknek sem volt lehetőség arra, hogy elbújjon, vagy megszökjön onnan. Mégis azt kell mondjuk, hogy nagyon balga dolgot cselekedett ez a király, mert azt gondolta magában, hogyha Isten emberét elfogja, akkor elhallgathatja Istent. Mi tudjuk azt, hogy hát esélye nem volt erre, és ma sincs az ördögnek erre, hogy Istent elhallgathassa azzal, hogy az ő népéből valakit megkörnyékez, valakit félretesz, ha tud. mert hiszem azt, hogyha Isten gyermeke, te és én, élő kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor az ördögnek semmilyen hatalma nincs a mi életünkben. Amen, testvérek? Halleluja. Így van. És így is kell, hogy legyen. És nagyon kell, hogy vigyázzunk magunkra. Ezért jó a közösség, ezért jó a gyülekezet, mert egyik tud segíteni a másiknak. És nagyon sok olyan helyzetet élünk meg, ugye, amikor azt látjuk, hogy a mi testvérünk, barátunk, szerettünk, erőtlen. Bocsánat, kimondom, gyarló. A mi gyülekezetünk belül fordul ez, nem tudom, nálatok, hogy van. És olyan jó az, hogyha van egy-két testvér vagy testvérnő, aki mellé is fölkarolja, és megkérdezik, mi van veled. És tudnak együtt imádkozni, tudják megbeszélni. Magyarul az igét érvényesíteni, az erős tudja hordozni a gyengét, még erősé nem válik az is. Az Isten nagy csodája ez a mi életünkben. Éljünk vele is, értékeljük nagyon a mi gyülekezetünket. Azt látjuk ugye, hogy fel kell Elizeusnak a szolgája, körülnéz, és abban a pillanatban tudatosul benne, hogy halottak vagyunk. Végünk van. Nincs menekvés. Itt próbálkozhatunk akármilyen technikával, akármilyen trükkel, semmit sem érünk, ez a nagy csapat teljesen körülzárta ezt a helyet, és innen nem fogunk megmenekülni. És fél. Joggal fél. De meg kell lássuk, hogy Isten azonban harcolt az övéiért. És Isten jelen volt azon a helyen. Az övéiért. Elizeusért. Azért a szolgáért. És azért a népért, akik azon a helyen voltak. Mert Isten a bajban, a nehézségek között nem úgy viselkedik, bocsánat, mint egy jó barát. Aki, amíg minden rendben van, addig persze segítek mindenben, itt vagyok veled. Ismerős, ugye? Aztán csak egy pici nehézség, egy pici nézetkülönbség, egy pici probléma, és volt barát, és nyoma sincs. Isten nem ilyen. Isten nem ember, hogy ilyen legyen. Isten a bajban ott van, és ha kell, akkor az ölébe vesz, és visz téged és engem, és segít, és bátorít, és támogat, és megerősít. Legfontosabb, Isten a bajban cselekszik. Mert nem egy tehetetlen Istenünk van, hanem cselekvő Istenünk van, aki minden hatalommal bír. Ez a király emberi erővel szállt szembe Isten erejével. Mosolygunk rajta, igaz? Azt mondjuk, balga dolog, reménytelen dolog, esélytelen dolog. De ez az Arám királya nem ismerte Istent. És nekünk ma az a kérdés, mi ismerjük-e a mi Istenünket? És ha ismerjük, milyennek ismerjük? Mert lehet őt ismerni egy nagy Istennek ott a távoli messzeségben. És nagyon sok ember sajnos ott nálunk a környezetünkben Újfehértón is így gondolkodik, hogy persze Isten van, ezt már ma már nem vitatja senki. De úgy ott van. Azt sokan mondják, hogy hiszek benne. És ma délelőtt volt egy nagyon találó gondolat, nem ez a kérdés, hogy hiszek-e Istenben, hanem az a kérdés, hiszek-e Istennek. Mert nagyon sok ember hisz az Istenben, vallja, hogy Isten van, de nem hisz neki. Mert akkor neki tetsző módon élne és cselekedne. És ez a kérdés itt ma, hogy hogy ismerjük mi Istent? Egy közeli Istennek, egy élő Istennek, akié minden hatalom, aki ott van a bajban és segít, aki kész megmenteni bennünket, benne téged és engem. Kész cselekedni, kész kinyújtani az ő hatalmas és erős jobbját azért, hogy megmentsen téged és engem. Így ismerjük, vagy nem ismerjük. Ha így ismerjük Istent, akkor gyönyörködünk benne. Ami minden napjainkban, a nehézségekben, a gondok között, a problémákban tudunk gyönyörködni Istenben. Miért? Mert látjuk őt cselekedni. Azt olvassuk az igében, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Így van ez, testvérek? Amen, így van. És ha tudjuk ezt tenni, és ezt tapasztaljuk, akkor hiszem, hogy boldog hívő emberek vagyunk, és boldog életünk van. És hagy buzdítson bennünket ez arra, hogy törekedjünk Istennek tetsző módon élni. törekedjünk arra, hogy a mi életünk előtte kedves legyen, a mi gondolkodásunk, a mi beszédünk és minden cselekedetünk. És még inkább megengedi azt Isten, még inkább megláthatja velünk, hogy ő hogyan cselekszik. És én azt gondolom, hogy nincs nagyobb öröm attól, amikor Isten gyermeke láthatja azt, hogy az ő Ura és Istene cselekszik. És hatalmas dolgok történnek. Egy-egy ember megtér. Újjá szüli Isten. És lehet, hogy előtte egy részeges, agresszív, mindent szétverő, összetörő ember volt. És most meg egy szelíd, alázatos embert csinált belőle Isten. Mert újjá teremtette. Nincs nagyobb öröm attól, amikor Isten cselekszik. És ezt láthatod, és láthatom én is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a mindennapi gondok között is én is, és az én családom is láthatjuk, ahogy Isten cselekszik a mi életünkben. Kívánom azt, hogy mindnyájan láthassuk ezt, és valóban törekedjünk erre, hogy akarjuk ezt látni a mi életünkben. Úgy olvasuk tovább az igében, hogy amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt, és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkel. A szolgája így szólt hozzá: jaj, uram, mit tegyünk? Kedves gyülekezet, ez a szolga megijedt. Mondhatom így, hogy megrettent attól, amit látott. Nem lehetett buta ember, azonnal felfogta, hogy végük van. És félt. Aztán azt olvassuk az igében, hogy Elizeus is látott valamit, de ő így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Na, valami nem stimmel. Áll két ember egymás mögött, mind a kettő ugyanazt látja. Az egyik halálra válik a félelemtől, a másik pedig, hagy fogalmazzak így, halálosan nyugodt. És magabiztos. És vigasztalja az ő társát, hogy ne félj, nincs semmi baj. Hát hogy ne lenne? Hát ott az ellenség, végünk van. És hangzik a biztatás: ne félj, semmi gond, így mondanánk ma. Bízzál. Mintha Elizeus nem ugyanazt látta volna. Hát mi volt a baj ezzel az Elizeussal? Talán vak volt? Vagy nem vette komolyan a veszélyt? Vakmerő volt? Valami baj volt vele, mert ő nem félt, igaz? Lássuk meg az igéből, testvérek, hogy nem volt Elizeussal semmi baj. Csak ő egy kicsit többet látott a szolgájánál. És ez az Isten csodája, és ez az Isten kegyelme. Testvérek, tegyük fel a kérdést önmagunknak. Mit látunk mi? Mit látok én ma, és mit látol te, testvérem? Nagyon fontos kérdés. Ugyanis amit látunk, az döntően befolyásolja a mi életünket. Látjuk, a szolga halálra válik félelmében. Elizeus meg bátorítja, hogy ne félj, semmi baj. Tehát nagyon nem mindegy, mit látunk. Mert amit látunk, és amit látol, az befolyásolja a gondolkodásodat, a cselekedeted, és az egész életed. És hagyd ne soroljam tovább, hogy a családodat, a gyülekezeted, a környezetedet, mindent. Tehát nem mindegy, hogy mit látunk, és miből mennyit látunk. Ez a mai világ, ez nagyon kemény. Azt gondolom, hogy ti is érzitek. Mi ott Újfehértón azt látjuk, hogy az emberek egyre idegesebbek, egyre inkább félnek, mert a fizetések csökkennek, munkahelyek megszűnnek, és igenis gondot jelent a számlák kifizetése, gondot jelent a mindennapi kenyérnek az asztalra helyezése. Egyre nagyobb gondot. Egyre komolyabb gondot. És ugye, amikor itt tart az ember, az már nem játék. Két dolgot tehet: vagy menekül valamilyen élvezetbe, nagyon sokan sajnos mennek az alkoholba, vagy pedig a térdeire megy, Isten előtt. Ezt kell eltenni. Mert Isten a bajban is Úr. Testvérek, arról tudok bizonyságot tenni, hogy igaz, hogy nem vagyunk sokan, olyan 40-45 tagú a gyülekezet, plusz gyermekek és még a látogatók, de nincsen közöttünk munkanélküli. Egy olyan helyen, ahol gyakorlatilag egyetlen egy gyár, egyetlen egy üzem sincs. Az Isten csodája? Igen, az. Óriási kegyelemben van részünk. Miért? Azért, mert Isten az, aki harcol értünk. Azért, mert ő szeret bennünket. És azért, mert ő cselekszik. Ezért nagyon fontos, testvérek, mit látunk? Láthatjuk ezt, láthatjuk a bajokat, láthatjuk a gondokat, és nem tudjuk nem látni, mert hatással vannak ránk. Mert nekünk is ki kell fizetni a hiteleket, úgy a lakásra, mint az autóra, vagy amire fölvettük. Ugyanúgy be kell fizetni a számlákat, mert ha nem tesszük, néhány nap múlva megszűnik az a szolgáltatás. Nálunk úgy működik, valaki nem fizeti a villanyszámlát, megáll az EON-os autó, minden szó nélkül levágják a vezetéket a villanypóznáról. Mire a család kijön, hogy nincs áram, már ők el is mentek. Ilyen egyszerű. És ugyanígy az összes többi szolgáltatást is. Tehát nagyon kemény. Ezt látjuk csak. Ennyi, amit látunk, mert ezt is látjuk, persze, éljük, és tapasztaljuk. A szolga ennyit látott. Az életének következménye az, hogy félt. És az ő félelme gyakorlatilag megbénította az ő gondolkodását, az ő beszédét, és az ő egész életét. Kérdés, látunk-e valami mást is még? Mert ha a földi életből csupán ennyit látunk, akkor azt gondolom, hogy jaj, nekünk elvesztünk. Mert örömtelenné és reménytelenné válik a mi életünk. A lelkipásztor testvérünk Szerbiában szolgált 2 hónapig, több gyülekezetben, és nagyon sok munkája volt, és kérdeztük tőle, hogy na mi a tapasztalat? Milyenek ott az emberek? És elmondta, hogy nagy szegénység van, és sok-sok a háború tönkretett mindent, de azt mondta, nem ez a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogy az embereknek nincsen reménységük. Úgy élnek ma, hogy reménységük sincs arra, hogy mi lesz holnap. Elveszett belőlük a reménység. Testvérek, borzasztó így élni. Szörnyű így élni. És azt mondta, az a mi feladatunk, akiknek van reménységük, hogy elvigyük nekik, és hirdessük, hogy van reménység Krisztusban. És vágyják az igét. Sóvárogják az igét. Testvérek, nekünk Isten megadta azt, hogy lehet reménységünk, és van reménységünk. Elizeus is látja ugyanezt, ugye? Látja a halálos veszedelmet, de lát még valami mást is. Így olvasom az igéből. Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Na, ez az a látás, ami egy félelemtől halálra vált embert reményteljessé tesz. Ez a szolga azonnal meggyógyult az ő félelméből. Körülnézett, és rácsodálkozott arra, lehet, hogy még a szája is tárva maradt, hogy hú, hát többen vannak velünk, mint ellenünk. Gyakorlatilag nincs veszély, nincs probléma, pedig még semmi nem történt, csak látott. Többet látott. Isten megnyitotta az ő lelki szemeit. Az a kérdés, hogy nekünk is így van-e? Van-e ez a látásunk? Látunk-e Isten szemszögéből? Látjuk-e Isten dolgait? Látjuk-e, hogy ő hogyan cselekszik? Van-e ilyen látásunk? Mert ha van, akkor hiszem, hogy megtelik az életünk reménységgel, és hittel még inkább, és bátran merjük megtenni azt, amit Isten mond nekünk. Nem olvassuk az igéből tovább, hogy Elizeus szolgájának bármi problémája lett volna, bármi kérdése lett volna ezután. Hiszem, hogy boldog volt, és felszabadult, és örült. Mert látott. Látta Istent cselekedni a bajban, a halálos veszedelemben. Adja meg az Úr mindnyájunknak, hogy amikor bajban vagyunk a mindennapokban, és nehézségeket élünk meg, mi is lássuk meg, hogy az Úr ott van velünk, és lehet, hogy éppen átölel, és betakar bennünket az ő hatalmas jobbjával minden veszély elől. Hát ilyen a mi Urunk, ennyire szeret bennünket. Kívánom azt mindnyájunknak, testvérek, hogy a hétköznapi terhek között lássuk meg, hogy Isten harcol értünk. És nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk magunkra hagyva. Nem vagyunk vesztesek, hanem győztesek vagyunk Krisztussal. Nem mindegy tehát, hogy mennyire látunk, és hogy mit látunk az adott eseményekből. Elizeus szolgája emberi szemmel látott csupán, és ennek következménye volt ugye a félelem. Elizeus viszont lelki szemmel is látott, és ennek a következménye lett az, hogy tudott Istenre figyelni, nem félt, magabiztos volt, kész volt Isten vezetését fogadni és cselekedni. És mindent úgy is cselekszik. Fontos dolog, akinek lelki látása van, az az Isten szemszögéből képes látni a dolgokat, és képes gyönyörködni Istenben. Képes gyönyörködni abban, amit Isten tesz. Isten népe, mindenki tehát, aki Istenhez tartozik, használjátok lelki szemeiteket. Lássatok Isten szerint való módon. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy jaj, de hát ez eddig nem történt meg az én életemben. Testvérem, kérd. Kérjük együtt. Könyörögjünk ezért. És Isten ugyanúgy megnyitja a mi szemeinket, mint ennek a szolgának a szemét megnyitotta. És megadja azt a kegyelmet, hogy láthassunk. Nagyon fontos, hogy lássunk. Nem kell csüggedni, ha úgy éljük meg, hogy nem látunk. Mert ez a szolga sem látott. És két dolgot tehetünk azért, hogy lássunk. Ugye az egyik az, hogy kérni kell, a másik pedig az, hogy rendezni kell az életünket Krisztussal. Hogy ehhez a néphez tartozhassunk, hogy krisztusiak lehessünk. Hogy ne csak higgyünk az Istenben, hanem higgyünk az Istennek, és cselekedjük azt, amit ő kér tőlünk, amit ránk bízott, mégpedig hűségesen. Azt olvassuk a 37. Zsoltárban, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Testvérem, így van ez az életünkben? Tudunk gyönyörködni az Úrban? Van látásunk? Látjuk, ahogy ő cselekszik? Akkor boldogok vagyunk. És boldogan tudunk bizonyságot tenni itt ezen a helyen is arról, hogy Isten mit tett a mi életünkben, és mit tesz naponként. Kívánom azt, hogy nagyon sok ilyen megtapasztalásunk, és nagyon sok ilyen bizonyságtételünk legyen, és így tudjuk egymást építeni, egymást erősíteni. Hogy mondjam azt, ne érjük be kevesebbel. Nem éri meg. Mert egy nagyon nagy erőt, nagyon nagy örömet hagyunk ki az életünkből akkor. Egészen más látni a veszélyt, látni a harcot, és félni, és rettegni, vagy pedig látni ezt a harcot, és boldogan gyönyörködni abban, hogy Isten harcol értünk. Óriási dolog. Működő, valóságos dolog a mai napon is. A te és az én életemben is. Kívánjuk ezt. Aztán haladjunk tovább. Nagyon érdekes a megoldás a bajban. Ugye, mi hívő emberek sokszor eszünk abba a hibába, és aztán azt dúgolódunk, hogy hát nem jött be, amikor valami gondunk van, és Istennek elpanaszoljuk, és azt is elmondjuk, hogy hogy szeretnénk, hogy megoldja. És Isten másképp gondolja. Meghallgatja az imádságunkat, meghallgatja a segítségkérést, és cselekszik, ahogy ő akar. Nem biztos, hogy úgy, ahogy mi forgatókönyvbe ezt neki előírjuk. Nagyon kell erre vigyáznunk. Isten nem hagy el a bajban. Engedjük, hogy cselekedjen. És meg fogjuk látni, hogy megteszi. Az isteni megoldás az mindig tökéletes, és mindig több, mint amit az ember el tud gondolni. Hagy olvassam ezt is föl. Így van az igében. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az Úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal. Meg is verte őket vaksággal, Elizeus kérése szerint. Elizeus ekkor ezt mondta nekik, nem ez az az út, és nem ez az a város, jöjjetek utána, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek, és elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus, Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Milyen érdekes dolog. Azt gondolnánk, hogy majd a hegyen látott harci kocsik és tűzes lovak ugye megindulnak, és elsöprik az ellenséget. Isten sokkal többet adott ettől. Meg fogjuk látni az igében. Nagyon egyszerű dolgot tesz, megvakítja őket. Ez a nagy és erős, rettenthetetlen haderő végtelenné válik, semmivé válik. És Elizeus lesz a vezetőjük, akit el akartak fogni. Ugye milyen érdekes? Isten megoldása. De Isten megoldása sokkal több ettől, mert ha ennyi lett volna Isten megoldása, akkor Elizeus és a szolga elmennek, és valahol elbújnak. És kész, megvan oldva a probléma. Isten tovább megy ettől, és sokkal csodálatosabban cselekszik. Így olvassuk. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket, azok pedig elmentek urukhoz, nem is jöttek többé Arám rablócsapatok Izrael országába. Na, ez az isteni megoldás, testvérek. Nem csak azt, hogy Elizeus megszabadult, hanem azt, hogy Izrael megszabadult véglegesen az arámoktól, az ellenségtől. És hogyan? Úgy, hogy megvendégelték őket. Hát valahogy egy háborúban azért ez nem nagyon szokás, hogy meghívjuk az ellenséget, gyertek enni és inni nálunk. Aztán menjetek haza békességgel. Ez történik. De azzal a töltettel, hogy ez a sereg meglátta, hogy milyen hatalmas ereje van az Istennek. Meglátták azt, hogy ők mennyire emberi erővel gondolkodnak, és mennyire emberiek. És Isten mennyivel hatalmasabb náluk. Felfogták azt, hogy Isten ellen semmi esélyük sincs. És ezért végleg elmennek haza. Visszamennek az ő urukhoz. Nem tudom, mit mondhattak a királyuknak, de csomagoltak és mentek, és soha többet, azt írja az ige, nem jöttek vissza. Na, így dolgozik Isten. Ez az, amit mi nem tudunk kérni, és nem tudunk elgondolni sem. Mert mi csak addig a bajig látunk, addig a nehézségig látunk. Ó, Uram, itt fáj, ott fáj. Vagy ilyen és olyan baj van. Ez bántott, az bántott. Milyen rosszul esik. És mennyire fáj, főleg, hogy gyülekezetben vagy családban történt. Valóban fáj. Azt írja az ige, hogy még az ellenségünket is szeressük. Sokszor mondjuk, hogy na jó, Uram, de hát emberek vagyunk, ugye? Hát mégis, hogy gondolod? Hát így. Bízzuk rá Istenre. Ha rábízzuk Istenre, hogy cselekedjen, és oldja meg a mi problémánkat, ő megteszi. Tökéletesen, hibátlanul. Úgy, ahogy ember, az soha nem képes megtenni. Így ez az ige, ezt tárja elénk. Testvérek, hagyjuk tehát, hogy amit Isten eltervezett és elkezdett a mi életünkben kimunkálni, megvalósítani, végrehajtani, azt meg is tegye. Ne akadályozzuk ezt, hanem sokkal inkább akarjuk, óhajtjuk, kívánjuk és engedjük. Kívánom azt, hogy Isten jó terve mindnyájunk életében megvalósuljon, és Isten jó terve nem más, mint az, hogy gyümölcsöző életünk legyen. Bőven gyümölcsöző és jó gyümölcsöt termő életünk legyen. Kívánom azt is, hogy lelki szemeinkkel naponként lássuk meg, hogy az Úr harcol értünk, és gyönyörködjünk ebben, hogy örömmel teljes legyen a mi életünk, ami nem félelemmel van tele, hanem bátorsággal és élő reménységgel Istenben. Adja meg az Úr mindnyájunknak, hogy ez így legyen. Amen.